Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által téged dicsérünk ezen a mai Isten tiszteletünkön is. Valljuk, hogy igaz az ige, amivel a mai napon fogadtál minket, hogy tudnélig tőled, általad és érted van minden. Te vagy a teremtője ennek a mindenségnek, amelynek az a célja, hogy érted legyen, és benne találja meg értelmét, és aztán majd végül hozzád érkezzen meg. Köszönjük te néked, hogy a mi életünknek is te vagy az alkotója, és te vagy a megváltója, te vagy az, akiért érdemes élnünk, léteznünk, és akihez majd egyszer befut az életünk. Kérünk téged arra, hogy segíts most bennünket, és szólj hozzánk. Látod a szíveinket, látod az életünket, látod, hol tartunk, miben vagyunk. Ismered a kérdéseinket, adj válaszokat, ismered szívünknek gyötrelmét, búsulását, te adj vigasztalást. Ismered a lelkünk nyomorúságát, vétkeinket, te bocsáss meg nekünk, te tisztíts meg minket. És látod, hogy szükségünk van, mint lelkileg éhezőknek a te áldott sákramentumaidra. Hitáltal táplált kérünk a mi lelkünket, szent kenyérrel és borral. Látod, hogy szükségünk van közösségre. Kérünk, hogy add, hogy lelkileg, hitáltal egy közösségé válhassunk, testvéri közösségé a te gyülekezeteddé. Kérünk, hogy áld meg a mai Isten tiszteletünket, atyánk, áldott fiadért, az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk János evangéliumának harmadik részéből. János evangéliumának harmadik részéből a 16. verset olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvéreim, vasárnapról vasárnapra azt próbáljuk kideríteni, hogy az Úr Jézus Krisztusban miféle kincseket nyert el a benne hívő ember. Láttuk, hogy benne nyerünk el mindent, úgy mondta az apostol, hogy mindazt, ami a kegyes élethez szükséges. Ahhoz, hogy valóban igazi, kegyes életet, vallásos életet tudjunk élni, szükségünk van Jézusra, mert nélküle nem tudjuk azt megtenni. Csak vele. Láttuk, hogy tőle kaptunk igaz ismereteket. Ő az, aki felvilágosít minket a világgal kapcsolatba, a történelemmel kapcsolatba, önmagunkkal kapcsolatba, és formál bennünk egy keresztény gondolkodást, egy keresztény világnézetet. Igazságot kapunk tőle, nem hazugságokat. A múlt vasárnap azzal foglalkoztunk, hogy az Úr Jézustól kapunk teljes biztonságot, amire igen nagy szükségünk van, hiszen tele vagyunk félelemmel, éppen azért, mert nem vagyunk biztonságban, de amennyiben hiszünk ő benne, úgy egy tökéletes és örökké való biztonságot kapunk. Elrejt minket sátrának rejtekébe, hogy a Zsoltár mondja. Ma arra figyelünk fel ebben a sorozatban, hogy Jézusban nyertük, vagy nyerjük el az örök életet. Az örök életet. Előre bocsátom, hogy az élet, az így a magyar nyelvben egyetlen szó, de a görögben két szó van az életre. A bibliai görögben olvassuk a biosz szót, és olvassuk a zoé szót. Ezt magyarul nem tudjuk visszaadni, mert nekünk nincs két ilyen szavunk. Nekünk csak az élet van, és a Bibliát, ahogy olvassuk, igazából meg lehetne nézni mindig a görög eredetiben, az új szövetség esetében, de az ószövetség esetében is, hogy ott a zoé szó, vagy a biosz szó szerepel. Itt ebben a ma felolvasott igénkben a zoé szó szerepel. Nem a biosz. Tehát én most itt a zoé életről beszélek. Ennek a zoé életnek, ami itt szerepel, van egy jelzője, tudnélik az, hogy görögül úgy hangzik aionos, vagy aionon, azt jelenti örökké való, örök. Zoé aionios, ez szerepel itt az eredeti bibliai nyelvben. Örökké való élet, zoé. Ez az élet rejlik Jézusban, és ez lesz vele együtt a miénk, amennyiben hiszünk ő benne. De hadd térjek az első pontra, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, először is az örök életnek a titkáról. A Bibliában, testvérek, ez a zoé aionios, ez az örök élet, az mindenek előtt és mindenek fölött Istennek a végtelen életét jelenti. Isten maga az élet, és az ő élete örökké való élet. Zoé aionios. Ahogy Isten minden egyes vonásában végtelen, mert hogy végtelen a szeretete is, a kegyelme is, az ereje, a békessége, a jósága, a tudása, ezek is végtelenek, ugyanúgy a benne lévő élet is végtelen, örökké való élet. Ahogy olvassuk a Szentírást, abból kiderül, hogy senki más a mindenségben nem rendelkezik ezzel az élettel. Úgy mondja Pál apostol, hogy ez egyedül ő benne rejlik, a Timóteushoz írt levelében írja az elsőben, övé egyedül a halhatatlanság. Egyedül az övé a halhatatlanság. Nagy titokkal állunk itt szemben. Mi semmit nem tudunk fölfogni, ami végtelen, ami örökké való. Mert az agyunk képtelen erre. Mégis meg kell próbálnunk valamennyire elgondolni ezt a dolgot. Valamennyire el tudjuk gondolni, de igazi mélységében nem bírjuk megérteni. Misztérium ez. Az örök élet misztériuma. De az biztos, hogy azt mondhatjuk, hogy az Istennek az élete, ez az örök élet, ez nincs az idő korlátai közé zárva. Nincs neki sem kezdete, sem vége. Nem fenyegeti a halál. Ha az ő életével szembeállítjuk a mi földi életünket, ez a mi életünk, a földi életünk, a természetes életünk, ezt nevezi a Biblia biosznak. Ez igen a fogantatás és a halál között feszül, mindig a halálnak a fenyegetettségében élünk. Bármikor bekövetkezhet. Noha ennek ideje is az Isten kezében van, ugyanúgy, mint ahogy születésünk, ugyanúgy a halálunk ideje is az ő kezében van, de mégis a mi életünk az nem végtelen élet. Nem vagyunk halhatatlanok, nem vagyunk örökkévalók. Halandók vagyunk. Egyedül Istené a halhatatlanság. A zoé aionos az csak az övé. A miénk a biosz, ami nem örökké való. Így kezdjük talán érteni, vagy sejteni azt, hogy az Istennek az élete, ez a zoé aionos, az örök élet, ez sokkal magasabb rendű élet. Sokkal teljesebb élet, mint a mi földi életünk. Az életnek azzal az abszolút korlátlan teljességével bír az Isten, amivel mi nem bírunk. És ez az élet igaz az Isten minden egyes személyére is. Ő egy, de három, igaz az Atyára is, a Fiúra is, a Szentlélekre, az egész Szent Háromságra. Egyedül az Atyáé, a Fiúé és a Szentléleké, egyedül Istené a halhatatlanság. Ezen életnek a leírása, ahogy mondtam néktek, meghaladja minden emberi képességünket. Titokzatos ez. Valójában, ha őszinték akarunk lenni, a mi életünk is titokzatos. A biosz élet is titokzatos. Nem lehet definiálni. Megpróbálják így vagy úgy, de vitatkoznak róla, hogy melyik áll közelebb a valósághoz. Még a mi életünk, a földi életünk is olyan titokzatos, hogy még ezt is szinte lehetetlen definiálni. Hát még akkor az Isten életét, az örökké való életet. Ezt jobban kell kijelentenünk, hogy amikor ezt mondja nekünk, Isten mélységét elérheted-e, avagy a mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-e, magasabb az égnél, mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál, hogyan ismerheted meg? Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél. Nem tudunk más tenni, mint hogy a Szentírásnak elhisszük, hogy Isten maga a Zoé, maga az élet, maga a Zoé Aionios, az örökké való élet. Higgyük az írásnak ezt az ő kijelentését önmagáról. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, ez az örök életnek a hiánya. Egy kicsit lépjünk hátrébb, és emlékezzünk vissza arra, hogy amikor Isten az embert megteremtette, akkor nem csak a testét teremtette meg, és a lelkét teremtette meg, hanem élő lényé alkotta. Héberül úgy mondja, nefesh hayá, élő lényé alkotta. Ádám és Éva éltek, amikor Isten kezéből kikerültek. Volt biosz életük, földi életük, természetes életük. Ez az élet a teremtett életük. Isten teremtette az ő életüket is. Amikor azt olvassuk, hogy beléjük lehelte az életnek lehelletét, akkor ez nem azt jelenti, hogy Isten a maga örök életét belefújta az emberbe, hanem a bibliai kifejezés mód szerint azt jelenti, hogy megteremtette Ádámnak is, meg Évának is külön-külön az életét. Életet adott nekik, élő lényé tette őket. Isten teremtette egyébként a növényeknek az életét, meg az állatoknak az életét is, de az ember életét is ő teremtette. Nekünk azóta mindegyikünknek teremtett élete van. Ez a biosz élet. De azért, hogy ez a földi élettel bíró ember a teremtőjével boldog közösségben élhessen, és nem csak, hogy boldog, hanem teljes, sőt, örökké való közösségben élhessen, ezért adott nekik Isten egy fát az Édenbe. Titokzatos ez a fa, úgy nevezi a Biblia az élet fája. Erről nem tudjuk, mi volt ez, de erről bátran ehetett Ádám és Éva, és ez biztosította az ő örök létüket, nem csak, hogy úgy egy üres örökkévalóságot, hanem az Istennel való örökkévalóságot, az örök Istennel való közösséget. Ez volt az embernek tulajdonképpen az eredeti állapota. Az eredeti állapota. Mi történt a bűnesetkor? Az történt, hogy ettek a másik fáról. A jó és gonosz tudásának a fájáról, abban a reményben, hogy az emberi mi voltukat túllépve Istenné válhatnak ők is. De ezzel megszegték teremtőjük tilalmát, aminek mi lett a következménye? Hogy kizáradtak az Éden kertjéből. Ez pedig azt hozta magával, hogy nem fértek hozzá a továbbiakban az élet fájához. Isten odaállította a kérubokat, a lángoló pallost az Éden kapujához, hogy nehogy visszamenjen az ember az élet fájáról, és örökké éljen, ahogy olvassuk a Mózesnél. És így Ádámnak és Évának maradt a teremtett élete, maradt a biosz élet, de ellettek vágva az örök élet forrásától. A Zoé élet, az isteni örök élet forrásától, az élet fájától elszakadva. Sőt, a tragédia az, hogy nem csak ők lettek attól elszakítva, hanem az összes utódjuk is. Én is, meg ti is. Így születünk meg erre a földre. Ebben a biosz életben ki vagyunk szolgáltatva a halálnak. Ki vagyunk szolgáltatva a halálnak. És tehetünk akármit. Tehetünk akármit. Aki megfogantatott és megszületett erre a világra, az attól kezdve folyamatosan meghal. Egyszerűen a bennünk lévő élet az nem biztosít nekünk örökké valóságot, Istennel való közösséget, örök közösséget. De ez, testvéreim, ez egy természetellenes állapot az embernek. Mert nem erre lettünk eredetileg teremtve. Mi eredetileg arra lettünk teremtve, hogy ne csak egy teremtett életünk legyen, hanem össze legyen ez az élet kapcsolódva az Istennek az életével. És az, hogy így mondjam, tápláljon minket, és hordozzon minket. És biztosítsa azt, hogy örökké Istennel békességes közösségben élünk. Csak hogy ezt elveszítettük. Maradt a mi biosz életünk, ami kiszolgáltatott lett a halálnak. És az erőt vesz rajtunk. Csak hogy ez nem természetes állapotunk. Ezért is félünk annyira egyébként a haláltól. Mert érezzük, hogy ennek nem így kellene lennie. Valahol a lelkünk mélyén sejtjük ezt, hogy nem így kellene lennie. Mi nem arra teremtettünk, hogy meghalljunk. Sokkal nagyobb, magasabb hivatásunk van. Az, hogy Istennel éljünk már itt is, vagy Istenből éljünk már itt is. Az Isten életéből részesüljünk már itt is, és aztán oda is jussunk az Istennel való örök életközösségbe. Félünk ettől a sötét ellenségtől, az utolsó ellenségtől, ahogy Pál nevezi. Megdöbbentő dolgok ezek, testvérek, és hát én meggyőződésem az, hogy ez igaz dolog, igaz beszédes, és meg kell fontolnunk ezt a dolgot alaposan. Mi, akik megszülettünk-e világra, az biztos, hogy nem vagyunk kövek, nem vagyunk tárgyak, nem vagyunk gépek. Életünk van, mégpedig Isten által teremtett életünk, ő teremtette ezt a biosz életünket is, ezt a természetes életünket, de ez egy halálnak kiszolgáltatott élet. Nem vagyunk közösségben az örök élettel, Isten életével. Nem vagyunk vele közösségben. Kicsit gondolkoztam azon, hogy miféle képpel tudnám ezt megvilágosítani. Nem jutott más eszembe, mint egy kis palánta. Ami sántító kép, de mégis talán valamit jelent, hogy ha a palántának a földjét, amiben beleereszti a gyökereit, azt gondoljuk az isteni örök életnek, ha kitépjük a palántát abból a tápláló földből, akkor az már abban a pillanatban tulajdonképpen halott. Még egy darabig viszi a lendület, de csak időkérdés, hogy lekókad, és aztán megszárad, és kidobják. Ha nincs bele gyökerezve, testvérek, ami kis palánta életünk, a Zoé Aioniosba, Istennek az örökké való életébe, ha el vagyunk tőle vágva, ezért halálfiai vagyunk. Ezért is mondja a Biblia rólunk, hogy halottak vagyunk. Lelkileg halottak, de testileg is halottak. Az egész életünk tulajdonképpen ki van szolgáltatva a halálnak, amíg nem kerülünk újra kapcsolatba a Zoé Aioniosszal, Isten életével. Annélkül csak ez a teremtett életünk van, ez is értékes, ezt is védenünk kell, ez is Isten kezébe van, aki életnek és halálnak ura, erről is ő gondoskodik. De azért a nagy kérdése az életünknek, testvéreim, az, hogy képes beszéddel élve, ehetünk-e újra az élet fájáról? És részesülhetünk-e újra az Isten életéből, az örök életből, ami minket is éltet, a vele való közösségben éltet, örökké? Visszamehetünk-e, hogy így mondjam, a bűneset előtti állapotba? Visszakerülhetünk-e abba a helyzetbe, amiben Istenünk, alkotónk eredetileg szánt minket? A vele való életközösségbe, ahol a bioszunkat állandóan az ő örökké való élete hordozza és táplálja, teszi boldoggá, teszi örökre boldoggá. Ez a nagy kérdés. A harmadik pont, amiről akarok egy kicsit szólni, hogy erre az előbb föltett kérdésre a válasz az, hogy igen. Igen. Kapcsolatba kerülhetünk újra az Zoe Ionios-szal, Istennek az életével. De hogyan? Hol találunk arra rá? Hát testvérek, nézzük egy kicsit ezt közelebbről, mert rendkívül biztató már az is, hogy Isten az ősi időben megígérte az embernek, hogy ő az ő örök életét újra adja majd az embernek. Azt írja Pál apostol is, meg János apostol is az első levelében, hogy az az ígéret, amit Isten ígért nekünk, az örök élet. A Zoe Ionios. Megígérte nekünk az Isten. És teljesítette? Teljesítette. Hogyan? Úgy, testvérek, hogy elküldte erre a földre az ő fiát. Elküldte a fiát, a názáreti Jézust, akiről azt olvassuk a Bibliában, hogy rögtön János evangéliuma első részének a 4. versében, hogy benne élet volt. Melyik élet, kérdezzük? A Zoé élet. Az isteni örök élet. Ez volt benne. És aztán később, amikor Jézus elkezdett tanítani, magáról is beszélt, azt mondta, ahogy az atyának élete van önmagában, Zoéja van önmagában, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Hogy Zoéja legyen önmagában. Jézusnak nem csak biosz élete volt, hanem Zoé élete volt. Az isteni élettel rendelkezett. És ezt a titkot mondta ki akkor, amikor ezt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A Zoé. Itt is ezt a szót használja az Úr Jézus. Bennem van az isteni élet, az örök élet, ami benneteket is, kedves hallgatóim, mondja tanítványainak, meg a körülötte lévőknek, éltet az Istennel való boldog és örökké való közösségben. Magyarán, testvérek, Istennek az örök élete most már nem egy fában, hogy így mondjam, jelent meg a földön, hanem az a fa ott az Édenben csak egy előkép volt, Jézusnak az előképe, mert Jézusban jelent meg az isteni élet ezen a földön. Ő a paradicsomnak élő fája, hogy énekli az egyik énekünk. Benne van az örök élet. Azt mondja János apostol az első levele 5. részében, ő az igaz Isten és az örök élet. Ő maga, az ő személyében. És Pál apostol is ezt írja a Római levél 6. részében, örök életet adott, Zoé Ionios adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában. Az ő fiában van. Isten örökké való élete, bármilyen titokzatos is ez, az Úr Jézusban ezen a földön inkarnálódott. Testbe öltözött. És ez, hogy ő benne ez az isteni élet rakozott, ez meg is mutatkozott. Hiszen például megmutatkozott a beszédeiben. Azt mondja Jézus, az én beszédeim lélek és élet, Zoé. A beszédeim hordozzák ezt az életet. Amit mondok nektek, azokban van az élet, az örök isteni élet. Mondják is, hogy nálad van az örök életnek beszéde. Képekbe is beszélt Jézus. Azt mondja, hogy én adom nektek az élet vizét. Igyátok, én adom, én vagyok az élet kenyere, egyetek engem, higgyetek bennem. Csodálatos ezt, ha megértjük, testvérek, hogy Jézusnak nem csak biosz élete volt, ugyanolyan élet, mint amelyik bármelyikünké, hanem ő benne ez az emberi élet, ez a földi élet, ez a természetes élet összekapcsolódott az isteni élettel, a Zoé Ionios-szal. És ezért, testvérek, győzte le Jézus valahány alkalommal csak a halállal szembe került a halált is. Mert az isteni élet örökké való élet, és nem uralkodik rajta a halál. És ha a csúcsok csúcsát nézzük, Jézusnak a harmadnapra való föltámadását legyőzte. Ő maga is a halált, mert az isteni életet nem győzi le a halál sem. A biosz legyőzheti, legy is győzi, de a Zoé életet, az isteni életet nem tudja legyőzni a halál. Az fölötte áll a halálnak. Ezt jegyezzétek meg, testvérek, ezt értsétek meg, jegyezzétek meg, vésétek a szívetekbe, ezt kérem tőletek. Ebben higgyetek, hogy amit őszüleinknek annak idején az életfája adott, az biztosította az alkotójukkal való boldog és örök közösségüket, de amit elvesztettek, ők is, meg az utódaik is, mert föllázadtak Isten ellen, az életük forrása ellen, azt most mégis visszakaphatjuk. Ezt a Zoe Aioniost visszakaphatjuk. Visszakaphatjuk az Úr Jézus Krisztusban, mert ő benne visszaadta nekünk az Isten. Újra ideültette ebbe a világba az élet fáját. És erről az örökké való életről, ami Jézusban rejlik, erről szól a keresztény prédikáció. Én is erről beszélek, vagyis róla beszélek, Jézusról. A végtelen életgazdagságú Isten Jézus Krisztusban bejött a mi világunkba, ide hozzánk jött, a halál által fenyegetett embervilág közé, tagjaink közé, hogy visszaadja önmagából mindazt, amire ahhoz van szükségünk, hogy vele élhessünk örökre, nem csak itt a Földön, örökre vele élhessünk az ő országában. Azt az életet akarja nekünk Jézus biztosítani, és el is hozta ezt az életet, ami felül emel minket a halálon. Felül emel a halálon. Ha már most testvérek ezt a harmadik pontot is nagyjából értjük és hisszük is, akkor már választ kereshetünk arra az utolsó kérdésre, hogy hogyan lehet az enyém? A végtelen tökéletességű isteni élet, amit Ádám és Éva vesztett el, Jézusban visszaadta Isten, de hogyan lehet újra az enyém? Nem az a kérdés, hogy a miénk, hanem az enyém, a tied. Hogyan lehet enyém a bioszon túl a Zoé élet, hogy biztosítsa az örök életemet, azt, hogy az Urammal, az én teremtőmmel, megváltómmal és az ő lelkével örök és boldog közösségben élhessek, és a halál se választhasson el tőle soha. Hát az örök élet elnyerése hogyan lehetséges? Az első dolog, amit itt mondok röviden, kegyelemből. Isteni kegyelemből. Isten végtelen kegyelme az már, hogy önmagát, az ő életét, hogy így mondjam, elküldte a földre Jézusban. És tiszta irgalom, hogy Jézusnak ott voltak a tanúi, és leírták nekünk őt, és úgymond itt elibénk adták, hogy lássuk. Tiszta kegyelem ez, hogy láthatjuk az Úr Jézust. Hogy hallhatjuk őt. Tiszta kegyelem, hogy prédikáltatik nekünk az örök élet forrása, az üdvözítő élet forrása az Úr Jézus, hogy beszél nekünk valaki róla. Tiszta kegyelem, testvérek. És az is tiszta kegyelem, hogyha minket ez elkezd egyáltalán érdekelni. És elkezdjük ezzel foglalkozni egy kicsit. A másik dolog, testvérek, hogy az biztos, hogy az isteni kegyelem áll amögött, hogy hirdettetik nekünk Jézus evangéliuma. Nem csak úgy Jézusról tudunk, hogy ő benne volt az örök élet, hanem kifejezetten Jézus evangéliuma, a róla szóló örömhír, más szóval a kereszt evangéliuma hirdettetik nekünk. Hirdettetik azt, hogy az Úr Jézus magára vette az Isten tagadásunknak és az önistenítésünknek a bűnét. Minden vétkünket magára vállalta, és magára vállalta ezek igazságos büntetését is a keresztfán. Úgy, ahogy itt a megtört kenyér és a bor jelképezi ezt a kereszthalált. De amikor ott meghalt, akkor megszabadított minket. Elvette rólunk a bűnt, a vétkeinket, a kárhozatunkat, a büntetést, más szóval teljes kegyelmet, bűnbocsánatot szerzett nekünk Istennél. És miután ezt megtette, föltámadt a halálból, ami annak igazolása, hogy tényleg megváltott minket. A régi bibliai képpel élve a kereszten megnyitotta előttünk az Éden bezárt kapuját, hogy legyen visszaútunk az Istennel való szeretet közösségbe, hogy úgy fogadjon minket az atyánk, ahogy Jézus a példázatában elmondta a tékozló fiúról, hogy várja az atya is, kitárja felé a karját és magához öleli. Van kegyelem a számunkra. Hirdettetik újra és újra a kereszt evangéliuma. Nagyon fontos dolog. Ez a második dolog. És a harmadik dolog, hogy felszólítást kapunk arra, testvérek, Isten kegyelme az, hogy hirdetetik az evangélium, de az is a kegyelmének a jele, hogy felszólítatunk arra, hogy higgyünk ebben az evangéliumban, a kereszt evangéliumában. Higgyünk abban, amit az Úr Jézusról szóló beszéd tanít. Higgyünk benne. Ennyi. Tartsuk igaznak, fogadjuk el magunkra nézve, hogy Jézus az én bűnömet vette magára, az én ítéletemet vette magára, az én kárhozatomat vette magára, és engem szabadított meg az én megváltó. Így a megváltóm. Így a szabadítóm. Higgy ebben. És itt jön a negyedik mozzanat. Mihelyst hittünk abban, hogy Jézus megváltott minket, feltámadt Ura a mindenségnek, és benne nekünk is, abban a szent pillanatban, hogy hiszünk az evangéliumnak, testvérek, miénk az örök élet. A képpel élve ettünk a fáról, az élet fájáról. Hogyha hittem benne, és hiszel benne, mint személyes megváltódban, feltámadott üdvözítődben, uradban, ha hittél, testvérem, tiéd az örök élet. Ennyi. Igazán nem nehéz, sőt, egészen könnyűnek tűnik, és könnyű is, hogyha Isten lelke munkálkodik bennünk. Minden esetre, ha örök életünk van, akkor a szívünkben lesz egy nagy boldogság, egy nagy békesség. Minden esetre, testvérek, véssük itt jól a szívünkbe ezt, hogy ez az isteni élet, ami Jézusban rejlik, az csak úgy lesz a miénk, hogyha hiszünk a kereszt evangéliumában. Hiszünk a helyettes engesztelő áldozat egyszerű bibliai tanításában. És Jézust megváltó Urunknak valljuk. Csak így. Ennek a jelentőségét nem tudja az Új Szövetség elégszer aláhúzni. Itt olvastuk a textusunkban, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Maga Jézus mondta. Ugyancsak Jézus mondja János evangélium 5. részében, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött. Örök élete van, nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Hisz annak. A 6. részben, ugyancsak János evangéliuma. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztom az utolsó napon. János apostol írja az első levelében, ezeket azért írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, örök életetek van. Akik hisztek. Pál apostol írja, hogy Isten benne mutatta meg a példátlan hozzátűrését azoknak, akik hisznek Jézusban az örök életre. Mindenhol a hit, testvérek. Ez a bizalom abban az üzenetben, abban az információban, amit Isten mond Jézusról, a keresztjéről. Ha hiszünk ebben az üzenetben, ennek az üzenetnek a főszereplőjében, akkor visszakaptuk, testvérek, a bioszunk mellé, hogy így mondjam, az örök életet, a Zoe Ionis, a palánta visszaültetett a földbe. Kapcsolatba kerültünk a mi Istenünkkel, az ő életével, az ő örökké való életével, de csak hitáltal. Aláhúznám azt, hogy nem jó tettek által, mindegy, hogy mit csinálunk, nem lehet jó tettekkel, nem lehet összekapcsolódni Jézussal. Nem lehet a vallásoskodással, hogy elkezdek idejönni, oda menni, ezt csinálom, azt, így se lehet. Nem lehet az, hogy elhiszek valami ideológiát, vagy valami keresztény filozófiát. Nem lehet, csak ha a kereszt evangéliumát fogadom el. Az sem működik, hogy Jézusba hiszek, hogy ő volt, vagy van. Nem elég. Nem az ő létét kell hinni, hanem a kereszt beszédét kell hinni, hogy ő a megváltóm nekem, nyomorult, elveszett embernek, aki halálfia vagyok a fogantatásomtól kezdve, és a földi haldoklásom után majd megyek az örök halálba. Ott is Isten fog egyébként megtartani azért, hogy demonstrálja rajtam az ő hatalmát és igazságosságát. De el fogok kárhozni, és egy örökre, nélküle való létezésre leszek kárhoztatva. Semmi nem lesz az enyém, ami valaha volt Ádámé és Éváé, és ami azoké lesz, akik hisznek Jézusban. Én most itt négy mozzanatra szedtem szét az örök élet visszanyerésének a folyamatát, testvérek. Kegyelem, hirdettetik a keresztevangéliuma, hiszek benne, és az enyém lesz. De ez a folyamat, ez egy olyan folyamat, aminek az elemei egymásba mosódnak. Nem lehet mindig így elkülöníteni egymástól, mert az élet nem ilyen. De a hit tapasztalatunk az az, hogy vagy gyorsan, vagy lassan, de lezajlik nekem. És lassan fölfogom, hogy mi zajlik le velem, hogy Isten milyen irgalmas hozzám, hogy beszél nekem Jézusról, beszél a keresztjének a titkáról. És közben ő maga munkája bennem, hogy higgyek ebbe, és megragadja magamra nézve, nem úgy általában az emberiségre, meg nem tudom, magamra nézve. Hogy én kárhozott ember, hogy találom meg az életet? Hát itt találom meg Jézusban. És én hiszek ebben a Jézusban, és abban, amit ő tett. Ez így egybe mosódik a mi keresztjén tapasztalatunkba. De az biztos, hogy végül odaérkezünk meg, hogy elkezdünk imádkozni. És azt mondjuk az Úr Jézusnak, hogy köszönöm, hogy megváltottál engem. Köszönöm, hogy feltámadtál, hogy Úr lettél, legyél az életem Ura is, ne csak a megváltója. A tied akarok lenni. Ebben a pillanatban mi már tudhatjuk, testvérek, hogy a miénk nem csak a biosz, hanem a zoé aioniosz, az örökkévaló élet. Összekapcsolódtunk hitáltal az Istennel, nem csak a földi életünk idejére, hanem a halálon túl az örökkévalóságra is. Örök életünk van, bibliai szóval üdvözültünk. És az ilyen emberbe, testvérek, kialakul az, amit úgy nevezünk, hogy üdvbizonyosság. Tudjuk, hogy üdvbizonyosság. Csészabó Andrástól búcsúztunk. Ő neki üdvbizonyossága volt. Miért? Nem valami elbizakodottság ez? Nem. Ez a legtermészetesebb dolog. Hiszen Jézus azt mondta, aki hisz a fiúban, aki megragadta őt, örök élete van. Nem lesz, van. Itt a földön már megvan. Összekapcsolódtunk az örökké való élettel, ettünk az életnek fájáról. Tudhatjuk, és ha a halálunkra gondolunk, vagy a sírunkra, vagy a koporsónkra, vagy az urnánkra, vagy akármire, nem az van bennünk, hogy jaj, hogy is, mi lesz, hogy lesz, majd csak lesz valami, majd csak az Isten lesz annyira irgalmas, hogy elfogadjon. Nem lehet azt tudni, de hát így, de hát úgy, csűrjük, csavarjuk előre. Nem. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre. Így mondja a keresztény bizonyságtétel. Tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre. Miért? Honnan tudod? Onnan, hogy élő Jézusom van. Őt tartom a megváltómnak, őt tartom az Uramnak, ő az első a szívembe és az életembe, és aki a fiú, azé, az zóé, az élet, az örök élet. Kedves testvérek, most azzal fejezem be, hogy az az isteni élet, amiben az Úr Jézusba, az ő evangéliumába vetett hitáltal részesedünk, ez az élet, testvéreim, nem csak, hogy örök, nem csak, hogy örök, hanem ez az élet végtelenül gazdag élet. Ha az Úr éltet bennünket, akkor a jövő vasárnaptól ezt szeretném veletek egy kicsit érzékeltetni, hogy az az isteni élet, amit Jézusba megnyerünk, az a zoé aioniosz tényleg nem csak végtelen közösséget jelent az Istennel, hanem ez az élet, amiben részesedtünk, testvérek, ez minket mérhetetlenül meggazdagít. Olyan dolgokkal gazdagít meg, amikről nem is álmodtunk. Nem is álmodunk. Mert ez az isteni élet, az abszolút végtelen, például erőben, békességben, hűségben, jóságban, szeretetben, szabadságban, irgalomban. Nem is sorolom. És akinek közössége lesz Jézus által ezzel az isteni élettel, aznak nem csak örök élete van Isten országában. Ugyan, hát mi ez? Annál még sokkal többet kap. Ami mérhetetlenül meggazdagítja a földi életét is, de az örökké valóság életét is, örökké való életét is, egy végtelenül gazdag és teljes életét teszi. Hát, hogy mi minden rejlik ebben az isteni életben, arról kezdünk majd jövő vasárnap egy kicsit beszélni. Most elégedjünk meg ennyivel, és értsük meg azt a verset, amit ráírtam a mai fogadó cetlinkre, Füle Lajos bácsinak, városunk egykori főépítészének a bizonyságtétele, hogy én tudom, hogyha minden elmúlik is, én megyek, elfoglalom az előre elkészített helyemet. És bárcsak minnyájan ezzel az üdv bizonyossággal, amivel ő is élt, most már ott van, ő már elfoglalta időközben azt a helyet. Mi még itt vagyunk, én is el fogom foglalni, reménység szerint. Bandi bátyánk is elfoglalta, és sokan elfoglalták már előttünk. Csak nehogy kimaradjatok belőle. Ti is elfoglalhassátok. Higgyetek az Úr Jézusban, és éltek örökké. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a Te életed számunkra titokzatos, felfoghatatlan, de mégis köszönjük, hogy beszélsz nekünk róla olyan képekben, hogy valamennyire mégis megértsük. Köszönjük néked, hogy leborulhatunk előtted és imádhatunk, mert bár elvesztettük őszüleink miatt a veled való életközösségünket, de mégis megígérted már annak idején, hogy visszaadod nekünk a Te életedet, az örökké való életet, hogy veled lehessünk örökké, élhessünk a Te veled való szeretet közösségben, végtelenül. És köszönjük néked, hogy annyira fölfoghatatlan ez a titok, de mégis valóságos, hogy az Úr Jézusban küldted el a Te életedet erre a földre. Úgyhogy amikor ő megjelent abban a jászolban, és aztán megjelent az emberek között és az emberek előtt, vagy éppen felszögezték a keresztfára, akkor is ott volt benne ez az örökkévaló élet, ez az elpusztíthatatlan élet, ez a mindenek fölött való legmagasabb rendű öröklét. Köszönjük néked, hogy benne tetted számunkra hozzáférhetővé. És áldunk azért az útér is, amit elrendeltél. Köszönjük, hogy a kereszt evangéliumát kell hallanunk, ami arról szól, hogy fiad vállalta a halált helyettünk. Magára vette a büntetésünket a kereszten, amit mi érdemlünk joggal, mert istenkedünk folyamatosan, mert gőgösek vagyunk, hiúk vagyunk, felfúvalkodottak vagyunk, mindent jobban tudunk mindenkinél, de még nálad is. És kis istenként viselkedünk az életünkbe, lázadva ezzel ellened, és elutasítva ezzel téged. Köszönjük, hogy van bocsánat erre a mentalitásunkra, és áldunk azért, hogy leborulhatunk előtted, és megragadhatjuk azt a bocsánatot, azt a kegyelmed, amit fiat szerzett mi nékünk. Segíts bennünket most is, amikor úrvacsorázni jövünk, hogy a kereszt evangéliumában hittel tegyük ezt. Segíts, hogy jöjjünk, mint bűnösök, mint elveszettek, mint ítéletre méltók, és részesüljünk hitáltal abban a kegyelemben, amit megváltónk szerzett nékünk a véres keresztfáján, szenvedésével, pokorra szállásával. Segíts bennünket, Urunk, hogy hinni tudjunk a mi megváltónkban, mi Urunkban, és így vegyük a szent jegyeket, hogy azok tényleg erősíthessék a hitünket, a Krisztusba, az evangéliumba vetett hitünket, és megerősödjön bennünk az a bizonyosság is, hogy Krisztus által nekünk örök életünk van. Visszakaptuk az életfáját és az életet magát. Visszakaptunk a földünket, amiből élhetünk, amiből szívhatunk mindent, ami kell nekünk, a boldog földi élethez is, de a boldog örökké valósághoz is. Minden a miénk. Köszönjük Te néked, hogy csodálatos titkokba avatsz be itt bennünket. Kérünk, segíts ezeket valamennyire fölfognunk, és segíts még inkább elhinnünk, még ha nem is értjük teljesen. Köszönjük néked, hogy aki hisz a fiúban, azé az élet. Köszönjük, hogy ezt az igét hoztad ma elénk, és ezzel vigasztalsz és erősítesz mindnyájunkat, de különösen azt a családot is, akik az elmúlt héten vesztették el kedves szerettüket. Kérünk téged, hogy vigasztald meg az egész Csészabó családot, az özvegyet, a gyermekeket, unokákat. Hadd higgyük, Urunk, mi is nagy békességgel és nagy nyugalommal, hogy szerettünk, gyülekezetünk presbitere is jó helyen van. Te nálad van, veled él örökké. és abban a boldogságban részesül, amiben nem is tudjuk még elképzelni, hogy milyen lehet. Köszönjük néked, hogy az ő egész élete itt közöttünk volt, és láttuk az ő hitét, láttuk az ő bűneit is, de láttuk még inkább a te kegyelmedet fölötte. Köszönjük néked, hogy beléd kapaszkodott mindig, hogy tudta, hogy kegyelemre szorul, és ezt a kegyelmet tőled kapta, és ezért szeretett téged. Köszönjük néked, hogy így járt kelt közöttünk. Kérünk, segíts bennünket is, hogy mi is így élhessünk. Imádkozunk hozzád betegeinkért, hogy légy velük, erősítsd őket, gyógyítsd őket, lélekben is, testben is, hogyha kedves előtted. Kérünk téged, vigasztald az özvegyeket, a gyászolókat. Vigasztald meg, Urunk, a nehéz utak előtt álló testvéreink szívét is, és erősítsed, bátorítsad őket. És köszönjük néked mindazt az áldást, amit eddig is ránk árasztottál, egyéni életünkre, családi életünkre, közösségünkre. Kérünk, ne szakítsd félbe a te jó kedvedet. Hordozzál bennünket tenyereden, Urunk. Segíts belőled élnünk, áldott Krisztusunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Ahogy láthatjátok, testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk benneteket ide az úrvacsorai közösségbe, mindazokat, akik bírják egyházunk felhatalmazását az ezen való résztvételre. De senkinek nem kell elmennie, aki szeretne itt maradni, ő is itt maradhat velünk. Szomorú szívvel jelentem innen is a gyülekezetnek, amit tudunk mindnyájan, hogy az Úr elszólította körünkből dr. Csészabó András presbiter testvérünket, családjának fejét, férjet, édesapát, nagyapát, szeretett barátunkat. Isten vigasztalását kértük az ő szeretteinek, és hirdetetett a feltámadás örömhíre a tegnapi napon itt a templomunkban, és aztán a temetőben is. Isten legyen veletek, és bátorítson tovább benneteket a Krisztusba vetett hit. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Ifjúsági óránk lesz hétfőn, este 7 órakor, kedden bibliaórát tartunk, 18 órakor, és énekkarok, kisifjú, ifi és imaóra is pénteken minden megtartásra kerül. Szeretettel hívunk és várunk benneteket az alkalmainkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.